Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, önök tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják, és technikai munkatársunk Tóth Lázár. A Fáraók földjén műsorban Thotmesz művészeti műhelyébe megyünk. Témánk ezúttal első Thotmesz fáraónak az obeliszke, amely Karnakban állt. Mielőtt azonban elkezdenénk a témánkat, mondom társasági híreinket. Ez a hét a társasági élet szempontjából nagyon érdekes, izgalmas volt, hiszen a csütörtöki napon volt az ókori egyiptomi bizottságnak egy előadása, melyet Bárány Ildikó tartott, az egyiptomi kígyókkal kapcsolatos elképzelésekről. Pontosabban a túlvilág könyvekben, amiből jó néhány volt, hiszen az egyiptomiak számára rendkívül fontos volt az, hogy a túlvilágon jól éljenek, meg egyáltalán életben maradjanak és ne pusztuljanak el. Tehát a túlvilág könyvekben található kígyó ábrázolásokról szólt az előadás, és ezek a kígyók több csoportba oszthatók, az egyik csoport az emberek számára, pontosabban a halottak számára jó kígyók, tehát amik őket segítették, másik csoportjuk pedig az, amelyik ellenük volt, tehát elpusztította őket, hiszen a kígyók többféleképpen is elpusztíthatták az embereket, nem csak a földi életükben, hanem a túlvilágon is. A másik fajta csoportosítás lehetősége, hogy a kígyók milyen fajtába tartoznak, természetesen a mai fajta megjelölés és az ókori egyiptomi nem esett egybe, legalábbis nem teljesen esett egybe, hiszen például a bélférgeket is kígyóknak nevezték az egyiptomiak, de ugyanakkor a túlvilág könyvekben mégiscsak észrevehetően elkülönültek különböző kígyófajták, így például voltak óriás kígyók, tehát nagyméretű pitonok, voltak kobrák, amik hát a fejüket is fölemelték, és ilyen módon ureuszok is voltak valójában, és voltak a viperák is, amik rövidek és egyenesen kígyóztak. Tehát ilyen megkülönböztetés is volt. Most a mai Egyiptomban, hogyha körülnézünk, akkor szintén sokféle kígyó van, bár szerencsére a turista nem igen találkozik velük, hiszen a kígyó félénk állat inkább elbújik, de az odvakban bizony, hogyha belenyúl a kezével üregekbe, akkor esetleg összetalálkozhat vele. Vannak ugye a mérges kígyók, és vannak a nem mérges kígyók. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az ókori egyiptomiak számon tartották a különböző kígyófajtákat, és 30. dinasztia korából van egy könyvünk is, a Brooklyni Múzeum őrzi, amelyik csoportosítja őket, és elmondja, hogy hogy néznek ki, mi a jellemzőjük, és milyen hatása van a mérgüknek, hogy aztán az ellenmérget is, melyiknél lehet és melyiknél nem lehet gyógyítani ellenméreggel, illetőleg az ellenmérget hogyan lehet előállítani. No, az előadásban nem erről volt szó, hanem arról, hogy a túlvilági könyvekben milyen szerepet töltenek be a kígyók. Az előadás anyaga majd az egyiptomi füzetekben meg fog jelenni, tehát idő kérdése, és a társaságnak a honlapján is olvasható lesz, a www.mept.hu honlapon. Ezek után, a hírek után, akkor térjünk át a mai témánkra, nevezetesen tehát első Thotmesz fáraónak a karnaki templomban felállított obeliszkére.
Úgy megrendültem ettől a herpetológiai előadástól, amit itt tartottál a kígyókról, hogy nekem egyetlen dolog jutott eszembe, amit saját szememmel láttam, amikor egy derék kígyóvadász betekerte a kezét vastagon rongyokkal, benyúlt a kígyó lyukba, és kihúzott két másik társa segítségével egy kb. 4 méteres pitont. Szóval ez nagy élmény volt, azóta se tudtam megfeledkezni róla. Na de, fordítsuk komolyra a szót, hiszen a mai témánk egy nagyon komoly téma, az obeliszk, amit egyébként nagy szeretettel, hogy is mondjam, loptak, raboltak, hogy is mondjam, mentettek meg az európai nagyhatalmak.
Először is, mi az obeliszk?
Az obeliszk egy négyzet keresztmetszetű, fölfelé keskenyedő, gúla alakú és csúcsban végződő kőoszlop, ami tulajdonképpen nem más, mint egy egyiptomi napszimbólum. csúcsát, amelyen először csillan meg a reggeli napfény, legtöbbször aranyal lapokkal fették be. Az Obelix törzsére az uralkodó fáraó nevét és a napistenhez szóló imákat vésték. Először az 5. dinasztiában jelent meg, úgy ez az időszámításunk előtti körülbelül 25. század, a napszentélyek udvarán. Az új birodalom, és ennek a második feléről van szó, tehát ennek az időszaknak a templomaiban már párosával állították fel az obeliszkeket a szentély előtt, és ekkor már nem csupán a törzsét, hanem magát a bázist és a csúcsot is feliratokkal, illetve a napkeltével kapcsolatos ábrázolásokkal díszítették. A fennmaradt legnagyobb obeliszket a harmadik Thotmesz állítatta, ez ma Rómában áll természetesen, nem Egyiptomban. A magassága 32,18 méter, maradjunk annyiba, hogy 32 méter, mert hol azt hiszem meg is süllyedt alatta egy kicsikét a föld. Rómában a Piazza San Giovanni Lateranon található, és a súlya 460 tonna. Egyetlen vörös asszuáni gránittömbből vésték. Akik jártak Asszuánban, bizonyára látták azokat a bányákat, hiszen meg lehetett látogatni azokat a bányákat, ahol ezeket a gránit tömböket kibányázták, hát iszonyatos munka lehetett. Na most, ha már itt a méretes obeliszkeknél tartunk, akkor beszélhetünk arról is, hogy Hatshepszut királynő is készítetett egy obeliszket, az egy kicsikét kisebb volt, az egy 29,5 méter magas volt, és ami jelenleg a karnaki templomban található a 4-es és 5-ös pülon között. De ezen felül, ha már úgy általában az obeliszkekről beszélünk, akkor beszélhetünk Szenuszet obeliszkéről Heliopolisban, ami 20 méter magas. Erre azt lehet mondani, hogy a rómaiak Egyiptom elfoglalása után igen sok obeliszket szállítottak Rómában, amik hát vagy elpusztultak, vagy még maradtak. Rómában sok obeliszket lehet találni. Érdekes, hogy Mezopotámiában is találtak obeliszket. Hát gondolom egyiptomi mintára készült ez is.
Tehát Thotmesznek az obeliszkje a karnaki templomban áll. Az obeliszk fölirata természetesen olvasható. Anna említette, 4 egyenlő méretű oldala van az obeliszkeknek, fölfelé kissé keskenyedik, tehát fokozatosan csökken az oszlopnak a szélessége, és legfölül egy kis piramis formájú rész zárja, ezt szokták piramidionnak nevezni. Na most, amikor a görögök a Krisztus előtti 6. században, a szaiszi korban Egyiptomban sűrűn megfordultak, akkor föltűnt nekik is ez az obeliszk, mint az épületek bejárata előtt szokatlan dolog, tehát ebből következőleg a templomokat az istenekhez kapcsolták, istenekkel hozták összefüggésbe, és tőlük származik az obeliszkosz név, a kis nyársacska nevet adták nekik, tehát őtőlük származik ez, mert az egyiptomiak maguk Tyehennek nevezték, amelyik valószínűleg összefüggésben van az egyébként nagyon hasonló hangzású Tyehen szóval, amelyiknek a jelentése viszont az ajtó szárny. Tehát az egyiptomiak meg kifejezetten a templomok ajtajával hozták összefüggésbe. Nem véletlenül a legkorábbi obeliszk, amit ismerünk, az az óbirodalom korából, a 6. dinasztia korából származik, és az 5. dinasztia idején Neusserének a napszentélyét szokták obeliszkhez hasonlítani, de az igazából nem obeliszk, ott maga a szentély az, egy nagy épület, amelyiknek a törzse sokkal zömökebb, szélesebb. Tehát annak a megnyújtásával jött létre valójában ez az obeliszt. Tehát az obeliszt jellegű épület, úgyhogy én nem nevezném azt még obelisztnek, de tény és való, hogy van, aki annak nevezi. Tehát Teti és II. Pepi fáraónak a Heliopoliszi templomában állt az első klasszikus, tehát ilyen magas, megnyúlt, fölül kis piramidionnal ellátott obeliszk, amit aztán később az utódok bőségesen még további obeliszkekkel egészítettek ki, tehát most itt Heliopoliszi napszentéről van szó. Ez Heliopolis mai Kairóban található, Matareia nevű részén, része Kairónak, mert hát Kairó jó jóval nagyobb, mint az ókori városok bármelyike, tehát több ókori várost is magába olvasztott. Gíza az egyik vége, Matarija a másik vége, hogy a két legjelentősebbet említsem. Tehát ebből a templomból egyetlen obeliszk maradt fönn, ez az obeliszk pedig első Szeszosztisz fáraónak az obeliszkje. Az Óbirodalom után, tehát a Középbirodalom korában is kedvelték az obeliszkeket, a templomok elé állították őket, és ekkor váltak általánossá, jellemzővé a naptemplomok, tehát Rének a különböző templomai előtt, Ré-Harakti és Amon-Ré temploma előtt volt a leggyakoribb. Az Új Birodalom korában pedig már gyakorlatilag minden templom előtt állt, és a legmagasabb obeliszkek is ebből az időből származtak, amilyen a példákat sem véletlenül ebből az időből hoztad. És ehhez még egyet hozzátennék, említetted az Asszuáni bányát. Az Asszuáni bányában 41 méter 75 centiméter magasnak mérték meg az ottani obeliszket, és mivel, hogy nincsen teljesen kifaragva, tehát még a bányának a kövéből három oldalról kifaragták, és alulról kezdték alávágni, amikor megrepett, látszik, hogy utána egy kisebb méretűt megpróbáltak csinálni belőle, hát ha egy kisebb még kijön, de az sem lehetett, tehát úgy ítélték meg, hogy kisebbet sem tudnak belőle csinálni, akkor hagyták ott. Mindezek után az következik, hogy csak megbecsülni lehet a súlyát, de a becsült súlya az 1168 tonna. Tehát iszonyúan nehéz volt, úgyhogy nem csoda, hogy ezeknek az obeliszkeknek a szállítása is nagy tett volt, és olyannyira, hogy Hatshepszut királynő a karnaki templomban meg is örökítette az obeliszk szállításnak a módját, mert hát ez egy nagy tett volt. Ugye ő két pár obeliszket is felállítatott Karnakban, ebből egy maradt meg, amit gondosan körül épített a harmadik Thotmesz fáraó, hogy ne lehessen igazából látni, de szerencsére mivel körülépítette, megmaradt. Ami nem lett körülépítve, az az obeliszk, illetve azok az obeliszkek, azok az idő martalékává váltak. Tehát Hatshepszut királynő megörökítette a szállítást, és abból tudjuk, hogy egy obeliszk egy hajóval utazott, tehát többet nem lehetett egy hajóra pakolni, és ennek az egynek is a teljes súlyát kiadta. Sokan működtek közre, hogy a hajóra fölvigyék, és a hajón is ki volt kötve az obeliszk, tehát hogy nehogy véletlenül elcsúszson. Mielőtt azonban az obeliszk készítés rejtelmeibe elmerülnénk, hallgassunk egy kis zenét. Thank you.
belly.
Yeah, I love bigger size.
Kedves hallgatóink, rovatunkban ezúttal tehát első Thotmesz fáraó obeliszkjéről beszélünk, és ennek kapcsán sok mindent hallottak már maguk magáról az obeliszkről, általános jellemzőiről, olyan, hogy mi a neve, milyenek a méretei, hogyan bányázták a hozzá szükséges köveket, hogy az obeliszkek az első, amit obelisznek szoktak sokan nevezni, az obeliszk jellegű. Illetőleg hát még itt szeretném azt is megjegyezni, hogy nem csak Neoszerrének volt itt a Bugorokban egy obelisznek nevezett építménye, hanem volt itt például Userkáfnak is, tehát az 5. dinasztia korában ez egy általánosan elterjedő, félben levő újfajta építmény volt a napistennek a kultuszára, és ebből az obeliszk jellegű épületből alakult ki aztán a 6. dinasztia korában a klasszikusnak tekintett obeliszk. Hallottak arról is, hogy a középirodalmi Szeszoszisz fáraó Héliopoliszi napszentélyének fennmaradt egy obeliszkje, és most azt ígértük, hogy az obeliszkeknek a készítéséről fogunk beszélni. Nagyon sok obeliszk fennmaradt, ezek egy része Egyiptomon kívül maradt fönn. Más részük viszont Egyiptomon belül.
Hát ez az, amit említettem, hogy az a bizonyos Rómában található Thotmesz obeliszk 460 tonnát nyomott. Tehát ebből lehet következtetni arra, hogy iszonyú nehéz volt ezeket az obeliszkeket valahogy igazán onnan lehozni a bányából. Mint említettem, aki a bányában járt, azért ott ilyen csúszdákon feltehetőleg hozták le a hajókra.
Igen, tehát amennyire rekonstruálni tudjuk a képek alapján, azt tudjuk, hogy ilyen szánon szállították a kikötőbe, tehát amit lehetett vízi közlekedéssel megoldani, azt a vízen tették, vízen szállították, de a vízig is el kellett jutnia ezeknek a hatalmas obeliszkeknek. Ugye ez monolit, tehát egy kőtömb, egy ilyen obeliszk, úgyhogy nem lehetett több részletbe szállítani, csak egybe. És a szánnak speciálisan előkészített úton kellett haladnia, mert egyrészt nagyon nehéz volt, és ugye homokos a talaj, homokba belesüllyed, tehát meg kellett szilárdítani ezt az utat, hogy ne süllyedjen el benne maga az obeliszt. Másrészt pedig csúszossá is kellett tenni, mert hogyha nem csúszik, akkor pedig olyan nagy a súlya, a lefelé ható tömege, hogy akkor nem jutnak vele előre. Tehát speciálisan elő kellett készíteni azt az utat, amin szállították az obeliszkeket, és az így előkészített útra szánkon húzták, sokan húzták egyszerre, tehát ez egy külön, a kőhúzók, ez egy külön foglalkozási ág volt. Nagyon sok embernek nyújtott megélhetést, hát hogy milyen, az egy másik kérdés. De nagyon komoly fizikai erőt igényelt. Állatokat is néha igénybe vettek a teherhúzására, de ez kortól is, meg éppen a rendelkezésre álló lehetőségektől is függött. Az, hogy a szánra fölkerüljön, mivel ez egy nagyon nagy tömeg, az is problémát jelentett, tehát önmagában a szánra fölrakni is külön műszaki felkészültséggel tudták megoldani, ezt pedig hanem fa tömbökkel oldották meg, tehát úgy képzeljük el, hogy fa törzseket gurítottak alá,
görgőket.
Ilyen görgőben szép sorjába egymás után, és így emelték addig ferdére, még a szánt alá nem tudták tolni, majd utána a végén megemelve lehetett az elejét már a szánra helyezve hátul is kipótolni a szánnal, és így eltolni a kikötőig, ahol megint csak számos embernek a munkája révén sikerült a hajóra rárakni, és utána a hajóról le hasonló módon vették.
Hajóról lefele feltehetőleg nehezebb helyzetük volt, mert az aszuáni bányák azok fent találhatóak. Na most, hogyha Karnakba eljutottak, Karnakban azt hiszem, hogy ott a homok egy kicsikét akadályozta őket. Tehát ott a helyére való bevitel az volt az igazi munka.
Tehát szerencsére a Nílushoz elég közel van az Ámonré templom is, a Karnaki templom is, tehát viszonylag kis területen kellett szállítani, és a templomnak is volt saját kikötője. Úgyhogy tulajdonképpen 100 méteren belül volt az a távolság, amit szánnal kellett megtenni. És a következő, hogy ezeket az oszlopokat föl is kellett állítani, ugye úgy fölállítani, hogy ne dőljenek rá valakire vagy valamire, mert olyan hatalmas tömegük van, hogyha ez ledől mondjuk az épületre, összedől alatta. Tehát a fölállításukat is nagyon stabilan kellett megoldani. Hogy ezt stabilan tudják megoldani, ahhoz ástak nagyméretű gödröt, és ebbe a gödörbe állították bele. Szépen először belecsúsztatták, majd fokozatosan fölhúzták függőlegesre beállítva, és oldalt kitömték, hogy nehogy megbillenjen, amikor már felállították. Ismét másik kérdés, ezeknek az obeliszkeknek a fölirata, mert ugye az obeliszkeket az egyiptomiak nem csak egy sima, egyszerű kis nyársot, ahogy a görögök nevezték, faragtak ki, hanem ezeket feliratokkal is látták el. A feliratok egy része nagyon érdekes módon a bányában készült. Van egy olyan első széti korából származó obeliszk, ott maradt a bányában, Jebel Gulábban, tehát kisebb vésték a kőből, mert időközben kiderült, hogy nem bírja az a kőtömb, amiből ezt a ottani nagyméretű obeliszket ki akarták faragni, de ennek ellenére már a fölirat ott látható, ott olvasható rajta. Tehát még a kivésés előtt felirattal ellátták. Más esetben, mint például az említett Asszuáninál, nincs rajta fölirat. Egyáltalán semmilyen fölirat. Tehát nem tudjuk, hogy kivésette ki, nagy valószínűséggel a 18. dinasztia idején vésték, de nem, egyáltalán nem vagyunk benne biztosak, mert semmilyen konkrét írás nem bizonyítja, hogy ez akkor készült. Csak egyszerűen a nagy méret erre az időszakra, a monumentális erre a korra jellemző. Hát, hogy esetleg még a 19. dinasztia, mondjuk második Ramszesz fáraónak a korában. feliratokkal kapcsolatban nagyon érdekes dolgot vallanak a feliratok az obeliszkek rendeltetésével kapcsolatban. Megnézzük valamennyit, akkor mindegyiken látjuk a kartusokat, vagyis a névgyűrűket, amik a fáraóknak a neveit ölelik körül. Ezek a névgyűrűk ugye mágikus védelmet biztosítottak a fáraónak, a név mágiának az eszközei voltak. Vagyis, hogy az egyiptomiak elképzelése szerint, akinek a neve valakinek, egy varázslónak a birtokába van, akkor az az illető visszaélhet vele, és a nevével elkövet valamit, akkor az az illetőre száll vissza. Tehát mondjuk megsemmisíti a nevét, akkor az illető is megsemmisül. Éppen ezért védeni kellett a nevet, és a mágikus gyűrűvel, ha körbevették, akkor ez azt jelentette, hogy ami a gyűrűn belül van, a gonosz szellemek ahhoz nem fértek hozzá. A fáraó, mint az ország legfőbb ura, leginkább védelemre szorult, hiszen az ország ellenségei is, nem csak a személyes ellenségei, hanem az egész ország ellenségei ellene irányították a mágikus eszközeiket is. Éppen ezért kellett őt annyira védelmezni, még a névgyűrűkkel is. Tehát valamennyi obeliszken névgyűrűt találunk, amin felirat volt, van természetesen, és ezek a feliratok, illetőleg a névgyűrűk egyrészt a királynak a titulatúráját, vagyis a különböző címeit nevezik meg, másrészt meg szokták mondani az obelisz felállításának a célját. Első Thotmesz fáraó esetében tudjuk, hogy ő azért állította karnakban ezt az obeliszket, hogy emléket állítson természetesen atyának, Amon istennek, abból az alkalomból, hogy Núbiában győzelmet aratott. Tehát, hogy a 9 íj népét legyőzte. Ez a feliratból derül ki. Mind a 4 oldalán, tudnélék, megfaragták ezt a követ, Thotmesznek a obeliszkét, és tulajdonképpen a címek olvashatók rajta, és Amonnak a címei találhatók meg. A jobb oldalin látható aztán az, hogy ő az, aki leveri a 9 íjat. Tehát a hui ige szerepel ott, ami verni, ütni jelentésű, és alatta pedig egy íj, és 9 vonással jelölve, hogy 9-en voltak ezek az íjak. Na most a 9 íj, az az idegen népeket, Egyiptom ellenségeit jelentik. Tehát ilyen módon jelezte, hogy ő Egyiptom ellenségeinek a legyőzője, és ugyanezen a jobb oldalon még egy érdekes dolog olvasható, nevezetesen az, hogy a Hepszed ünnepet kapott első Thotmesz fáraó, amit az Ised fára írtak, jegyeztek föl neki. Most az Ised fával kapcsolatban érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen még igazából mind a mai napig vitatárgyát képezi, hogy melyik mai növénnyel lehet azonosítani. Régebben a perzea fával azonosították, és könnyen elképzelhető, hogy az antik görög-római időszakban már tényleg az lehetett, minden esetre az közel állhatott hozzá. A korábbi időszakokban azonban, legalábbis az új birodalom korában, biztosnak tűnik, hogy egy másik fa volt. Tudnélik, a perzeának a másik neve és az Ised név egymás mellett, mint különböző fa szerepel Inenének a kertjében.
Bocsáss meg, hogyha megkérdezem, de mi ez a perzea fa?
A perzea fa ezt a barackhoz, őszi barackhoz hasonlították, tehát egy ahhoz hasonló növény, szintén magasra nő, apró levelei vannak, egy lombhullató fa. Keleten elég sűrűn megtalálható volt az ókorban. Tehát Ineni kertjében egymás mellett található két növény, és ezek közül az egyik az isetfa, a másik pedig a perzeafa. A perzeafa tehát az ókori egyiptomi nyelven nagy valószínűséggel a Mimuszov Simperinek felel meg, és a Suáb név illik rá, míg az Ised feltételezhetően a Balanitész egyiptiáka, de mint említettem, ez nem 100%-osan biztos, mert a Kordia Mixa is fölmerült, de azért ennek ellenére mégis a Balanitész tűnik valószínűbbnek, amit egyébként sivatagi datójának is szoktak nevezni. Magáról Ineniről is néhány szót ejtenék. Ineni építész volt, azaz építész, aki a karnaki templomban első Tutmozisz fáraó korától egészen Hatsepszut koráig az építkezéseket vezette, és ő volt az a személy is, aki első Totmesznek a sírját a királyok völgyében megépítette, minden valószínűség szerint a millió évek házát, vagyis a halotti templomát is megépítette. Az azonban nem maradt fönn, tudjuk, hogy volt, és azt is gyanítjuk, hogy azért nem maradt fönn, mert Hatsepszut, amikor a Dérel-Bakri templomot építette, akkor azt lebontotta, és helyette a Dérel-Bakri templomban épített ő az atya számára is egy külön szentélyt, tehát monumentális keretek közé helyezte atyának az eredetileg feltetőleg egyszerűbb. Most akkor visszatérve, tehát első Totmesznek ehhez az obeliszkéhez, mind a négy oldalán felirat volt, mind a négy oldalán azt hangsúlyozza első Totmesz, hogy ezt Menu, tehát az ő emlékeként állította az atyának, Amon-Rének, és Amon-Rének a különböző címeit nevezít meg. Az első oldalán levő feliratban pedig nem csak azt nevezi meg, hogy obeliszket állított, vagy emlékművet állított, hanem még azt is elmondja, hogy ennek a teteje, Penbenet, az dzsámból, tehát elektronból készült, vagyis az obelisznek a teteje, ahogy a nap rásütött, ezüstös fényben világított, hiszen a dzsám, az elektron, az az arany, meg az ezüstnek a keveréke volt. És ez azért is érdekes, mert ebben az időszakban, tehát még az újbirodalom elején járunk, az egyiptomiak számára az ezüst rendkívüli értéket képviselt. Ez volt az, amikor itt szépen fokozatosan kezdett átalakulni a szemléletük, azaz fajta szemlélet, hogy az ezüst értékesebb az aranynál. És ez éppen a háborúknak, az egyiptom előázsiai térhódításának az eredményeképpen alakult így, mert Előázsiában és egyáltalán az egyiptomon kívüli északi, keleti világban sokkal kevesebb volt az arany, mint az ezüst, és ugye mindig az az értékesebb, amiből kevesebb van. No, akkor kis zene után folytatjuk.
Ya tan kya ki bol patta
Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Abból is a Thotmesz művészeti műhely. Jól mondom, Hédi?
Igen, művészeti műhely.
Igen, ezt mindig összecserélem a műhelyet a csarnokkal, nem baj. A mai napon az obeliszkről, mint olyanról beszéltünk hosszasan. Nagyon gyorsan megpróbálom összeszedni azokat a dolgokat, amelyekre úgy vissza kell emlékezni tulajdonképpen, hogy az obeliszk egy négyzetkeresztmetszetű, felfelé keskenyedő gúla, ami egy egyiptomi napszimbólum. Azt hiszem, ennek a résznek ez a lényege. A tetejét, amit a nap első sugarai értek, és amelyen visszatükröződtek ezek a napsugarak, ez az úgynevezett bemben, ezt hát vagy aranylapokkal, vagy pedig ezzel az elektronlapokkal borították be, hogy a napisten teljes fényessége látszódjon. Időközben megbeszéltük Hédivel, hogy ez az elektron nevezetű fém nem volt más, mint a fehér arany. Szó volt arról, hogy milyen iszonyatos munkába került egy-egy ilyen obeliszknek az előállítása, illetve nem is csak az előállítása, hanem a szállítása is. Általában az asszuáni gránit bányákból hajóval került a megfelelő helyre. A harmadik Thotmesz esetében, valamint Hatshepszut esetében, amiről beszéltünk, hajón szállították Karnakba ezeket. Talán még annyit megemlítünk, hogy amellett, hogy a napot köszöntötték, azért feljegyezték rajta a király nevét, neveit. Ezek a nevek kartusokba voltak zárva, a kartusok voltak, ezek a kis ovális alakzatok voltak, amelyek a király nevét, illetve magát a királyt védték. Hosszasan beszélgetünk arról, hogy a bányából hogyan kerültek le, tehát egy szánon kerültek le, voltak ehhez megfelelő szánhúzó emberek, aztán hajóra kerültek, tekintettel arra, hogy a Thotmesz-féle obeliszk az 460 tonnát nyomottszal iszonyatos munkát jelentett ez maguknak a szánhúzó embereknek, de annak a hajónak is, amelyre ez rákerült. Aztán, amikor megérkezett Karnakba, akkor onnan a karnaki kikötőből ismét egy szánon vontatták a megfelelő helyre. Jellemző az egyiptomiak iszonyatos matek tudására, mérnöki tudására az, hogy soha nem dőltek el ezek az oszlopok. Ugyanis, hogyha egy ilyen oszlop eldől, akkor félváros romba dől, mert ekkora súlyt nem viseltek volna el sem a házak, sem az ott felépített templomok. Azt hiszem, most már jobb, hogyha Hédi folytatja tovább, mert ezt a részt befejeztük.
Tehát akkor még néhány szót az obeliszkeknek a kivéséséről, mert valójában a fáraókorban nem faragták, hanem vésték ezeket az obeliszkeket, tehát kivésték a kőből, és pedig olyan módon, hogy többnyire bazaltból készültek ugye ezek az obeliszkek, de van kvarcit, mészkő és grévakke is, de a legkeményebb kő, a legnehezebb az a bazalt, és Asszuánban jól meg lehet figyelni, hogy hogyan történt ez a vésés, és meg lehet állapítani, hogy először így körbe vésték kis vésőkkel, kezdetben ugye réz, később pedig bronzvésőkkel, kalapáccsal ütvelve, és fokozatosan egyre lejjebb, egyre mélyebbre haladva.
később pedig, amikor már az oldalát mind kivésték, akkor alávésték, tehát olyan széles vájatot véstek körülötte, hogy a vésőt ferdén be lehessen rakni, és két oldalról szépen fokozatosan befelé kivéshessék, és mikor mindkét oldalon összeértek, akkor történt maga a kiemelésnek a művelete, ami megint csak elég bonyolult lehetett. Fatörzsek segítségével oldották ezt meg, fagörgőkkel, és hát a leválasztás is ezzel a kiemeléssel egy időben történt. Az obeliszkeknek a feladatával, hogy miért is épültek, mint említettük, mint Anna említette, ezek napszimbólumok voltak, amit maguk a szövegek is, tehát az obeliszkekre felvésett szövegek is tanúsítanak. Hatshepszut például obeliszkére a következő feliratot vésette föl, hogy ő maga a király két nagy obeliszket emeltetett atyának, Amon-Rének a nagy oszlop csarnoka előtt, sok elektronnal borítva. Csúcsai ennek pedig átszúrják az eget, és bevilágítják a két országot, vagyis hogy Egyiptomot, mint a nap. Nem tettek még ilyent az ősidők óta, jegyzi meg aztán a végén. Hasonlóképpen a napszimbólum jelentést tükrözi a jelenleg Piazza del Popolon Rómában látható első széti obeliszk, amelyiken pedig az olvasható, hogy első széti megtöltötte Heliopoliszt obeliszkekkel, hogy sugaraik bevilágítsák Ré templomát. Ugyanitt második Ramszesz felirata pedig azt mondja, hogy annyi emlékművet alkot, mint égen a csillag, művei az éggel egyesülnek. Amikor Ré ragyog, örül obeliszkjeinek, millió évek templomában. Tehát ez is mutatja, hogy az egyiptomiak valóban napszimbólumnak tartották az obeliszket, valóban az volt a számukra lényeges, hogy ez az obeliszk, ez a napsugarakat ábrázolva a nap Istent jelenítse meg. Nem is csoda, hogyha arra gondolunk, hogy a tetején az a kis piramidion az arany, fehér arany, vagy ezüst volt, esetleg réz volt. Megcsillant rajta a napsugara, akkor mint egy gömböt lehetett látni, amiből millió egy kis tűhegy kiállt ezeknek az obeliszkeknek a képe. Ugyanakkor ez az obeliszk a világ szimbolikus tengelye is volt, az ég és a föld kapuja, tehát egy olyan egyfajta kozmikus, a kozmosz közepén levő forgáspontnak is megfelelt. Másrésztről viszont, mivel a fáraók emelték ezeket az obeliszkeket, és látható rajtuk több esetben áldozati jelenet is, ez azt mutatja, hogy a fáraót mint egy közvetítőt tekintették, aki a napisten és az emberek között közvetített. Ezt a szerepet hangsúlyozza egyébként az is, hogy a templomok bejárata előtt van, tehát kívül van, közvetítő szerepet tud maga az obeliszk ilyen módon betölteni. Egy másik jelentése, szimbolikus értelme, említettük az 5. dinasztia beli napszentélyeket, amelyekben szintén álltak obeliszkek, és amelyek tulajdonképpen az ős dombot, a Benbent jelképezték, ezért is lehetséges az, hogy a tetejére a Benbenet, tehát nőnemben az ősdombnak megfelelő szót helyezték el a kis piramidion formájában. És Anna említette, hogy több, illetőleg említett több új birodalmi obeliszket, amik rendkívül magasak voltak. Nem véletlenül az új birodalomra jellemző a magas obeliszkeknek a kép készítése, a lateráni obeliszk 3. Tutmozisz idejéből 32 méter magas volt, az asszuáni bányában talált még kifejtetlen obeliszk pedig 41,75 méter magas, ezt ugye pontosan meg lehetett mérni, és nem kopott, mert feküdt, és a súlyát viszont nem lehetett megmérni, mert hogy most is még a kőnek a része, úgyhogy kiszámolni lehet. A kiszámolás alapján körülbelül 1168 tonna lehet a súlya. Természetesen van máshol is obeliszk, Luxorban áll például a II. Ramszesz obeliszkje még, Karnakban, Hatshepszut már említett obeliszkjén kívül van ugye első Thotmesznek az obeliszkje, és 3. Tutmozisznak is van obeliszkje. Deltában is állítottak obeliszket, Tániszi obeliszket például, amit II. Ramszesz állított, Kairóba szállították. Térjünk egy pillanatra vissza az obeliszkeken olvasható feliratokra is. Első Thutmesz fáraónak az obeliszkén például az ő titulatúrája olvasható, amelyikben többször szerepel az Ahéperkaré, az ő egyik neve. Szerepelnek azonban további nevek is. Érdemes meghallgatni. Előoldalán a következő szöveg olvasható. Sajnos töredékes, tehát a vége az hiányzik. Hórusz, az erős bika, Má szeretetje, felső és alsó Egyiptom királya, Ahéperkaré Imenré. Emlékként készítette atyának, Amonrének, aki a két ország felett van. Két nagy obeliszket állított a templom két kapuszárnyához. Piramidionjai elektronból vannak. Feltehetőleg itt még további részleteket is megtudhattunk volna az obeliszkről, de sajnos hiányzik. A jobb oldalán, tehát hogyha körbe megyünk jobb irányba, akkor nagyon hasonló szöveget olvashatunk, mert azt található, hogy Hórusz, Amonré erős bikája, a két úrnő, aki elragadja az összes országot, aki leveri a kilenc íjat, a két ország ura, Ahéperkaré Merímen. Megadta neki az istenek ura a szedünnepet, a fenséges Isetfán, Réfia, tot szülötte, aki felragyog, mint Ré, Amonré Kámotef szeretetje, aki élettel van ellátva, örökké. Tehát itt szerepel ez a bizonyos Isetfa, amit már megemlítettünk, és a szedünnep az ugye az a 30. uralkodási évben szokott lenni, amit ő ugyan nem ért meg, de ez nyilván azt jelenti, hogy készült rá már a 2. uralkodási évében, úgy gondolta, hogy az istenek ezt meg fogják adni neki. Ha még tovább megyünk, hátul Hórusz, az erős bika, Má szeretetje, felső és alsó Egyiptom királya, a két úrnő, aki a Neszeret, vagyis kígyós koronában tűnik fel, a nagy erejű, Ahéperkaré Szetepenré, az arany Hórusz, aki években gazdag, aki a szíveket élteti, Ré test szerinti fia, tot szülötte, akinek tökéletessége felragyog. Emlékként készítette atyának, Amonnak, aki a két ország trónusának az ura, aki karnak élén van, hogy adja, hogy életten legyen megáldva, mint Ré örökké. Tehát ez a szöveg, ami hátul van, nagyon hasonlít ahhoz, ami legelő volt. Végül az utolsó oldal, a bal oldalnak a szövege, az is hasonló lesz, mert Hórusz, Ré szeretetje, aki a fehér koronában tűnik fel, a két úrnő, aki dicséri Átumot, a két ország ura, Ahéperkaré, Ilienré, az arany Hórusz, a nagy vitézségű, az években friss Má templomában. Réfia, tot szülötte, aki felragyog, mint Ré, vagyis itt szerepelt ugye a Thotmesz név, Héliopolis Isten fejedelme, a két ország trónusainak, az urának a szeretetje, aki élettel van megáldva, mint Ré. Tehát erről a szövegről már beszéltünk, de most úgy gondoltam, hogy ezért érdemes ezt meghallgatni teljes egészében is, de erről majd a zene után beszélünk. Kedves hallgatóink, önök tehát itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjénben a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják, amelyben első Tutmozisz fáraónak, vagy Totmesz fáraónak a karnaki obeliszkéről beszélgettünk, illetőleg ennek a kapcsán az obeliszkek történetéről, jelentésükről, egyes obeliszkek jellemzőiről volt szó, valamint szó esett arról, hogy a fáraó korban milyen föliratok kerültek ezekre az obeliszkekre. Az obeliszk állítás azonban nem csak a fáraó korra korlátozódott, hanem az ezt követő időszakokra is jellemző. Augustus például szintén állítatott Alexandriában obeliszket, de az is hozzátartozik, hogy ő el is vitt obeliszkeket a Krisztus előtt 10-ben körülbelül a Circus Maximus és a Campus Martius elé állítatott egy-egy Alexandriából származó obeliszket. Egy olyan obeliszket pedig, amit ő állítatott Alexandriában, szintén Rómába szállítottak, mégpedig Caligula császárnak a rendeletére. Tehát ez is jelzi, hogy a rómaiak is nagyon érdekesnek, fontosnak tartották az obeliszket, számukra azonban ez nem annyira napszimbólum volt, mint inkább Egyiptom szimbólum. Tehát Egyiptom egyik jellegzetes arculatát jelenítette meg, egyfajta embléma volt, Egyiptomra emlékeztető embléma. Persze nem csak a római korban voltak érdekesek az obeliszkek, ma is, illetőleg az elmúlt századokban is nagy érdeklődéssel figyeltek rá az emberek. Itt van például Kleopátra tűje, a zene alatt egy érdekes történetet mondtál.
Lord Nelson, tehát a Nílusi csatában végzett dicsőségéért, illetve Sir Ralph Abercrombie az alexandriai csatában 1801-ben alatott győzelme emlékére nagylelkűen oda ajándékozta az angol királynak. Na most azért mondtam, hogy ez egy elátkozott valami volt, mert hát, mint említettem, először is fölborították, amikor Cézár és Antonius kora lejárt, és eltemették a sivatag homokjába. Na de az obeliszk Londonban szállításának olyan pénzügyi és technikai nehézségei voltak, hogy az 1819-es ajándékozás után csak 1877-ben tudott elindulni Alexandriából Londonba. Akkor is egy bőrgyógyász, híres bőrgyógyász, Sir William James Erasmus anyagi segítségével, aki 10.000 fontos szállítási költséget finanszírozott. Na most 10.000 font abban az időben, hát most is sok szó se róla, tehát abban az időben egy iszonyatos nagy összeg volt. Na, hogy tovább folytassuk a hercehurcát, egy Olga nevezetű hajó vitte ezt a csodálatos obeliszket, amit egy busz nevezetű kapitány irányított, és egy ponton hajón húzták át Londonba. Igen, ám, de 1877. októberében a biszkajai öbölben olyan viharba került, amely ismét csak 6 ember életét követelte. Tehát mondom, hogy ez az fáraóátka-szerűség követte ezt az obeliszket. Aztán végül sok viszontagság után 78. januárjában megérkezett Londonban, és a következő év augusztusában ráhelyezték egy 5 méter magas szürke gránit alapzatra, aminek tehát magán az alapzaton ott szerepel annak a 6 embernek a neve is, aki meghalt szállítás közben. Ekkor készítettek el az obeliszk lábához 2 darab bronz szfinxet is. Hogy folytatódjon a szerencsétlen obeliszk nyomorúsága, 1917. szeptember 4-én német bomba csapódott az obeliszk közelében, de szerencsére magát az obeliszket nem sértette meg, viszont a helyet a mai napig jelzik. Na most, amit mondtam, ez a tömeges Kleopátra tű, mint obeliszk, párja Párizsban a Concord téren található, mármint az egyik párja, amit én is láttam, a másik az New Yorkban, a Central Parkban. Azt nem láttam. Na, ezt szerettem volna elmondani, hogy azért történtek érdekes dolgok ezekkel az obeliszkekkel.
De ezek a obeliszkek eredetileg nem párt alkottak, hanem különböző helyeken voltak egy-egy párnak egy-egy darabjai. Nagyon sok obeliszket emeltek az egyiptomiak, mint említettük, különösen az új birodalom korában, de a későbbiek sorában is állítottak obeliszkeket, és hogy milyen nehezek ezek az obeliszkek, és milyen nehéz fölállítani, az sajnos az egyiptomiak nem jegyezték ilyen számszerű adatokkal föl. Ezzel szemben a vatikáni Szentpétertéri obelisknek a felállításáról vannak adataink is. Egy bizonyos Domenico Fontana volt az, aki 1586-ban felállította Róma első, már ókor utáni, tehát reneszánszkori obeliszkét, és a följegyzések szerint 100 ló és 1000 ember dolgozott ennek az egyszem obelisznek a felállításán. Tehát hasonló felszereltségük lehetett, mint az ókori egyiptomiaknak, úgyhogy ez azért egy jó képet ad arról, hogy milyen komoly munkát jelentett egy ilyen obelisznek a felállítása, és miért lehetett annyira büszke rá Hatshepszut fáraónő és a többi uralkodó, hogy ők obeliszket állítanak, és miért a sok obeliszk valójában miért annyira kevés. De hogyha már itt tartunk, akkor említetted azt is, hogy Alexandriában került elő, harmadik Tutmózisz fáraó korából, ugye pedig jól tudjuk, hogy Nagy Sándor korát és harmadik Tutmózisz korát több mint 1000 év választotta el. Nem véletlen ez a nagy időtávolság, illetőleg az sem véletlen, hogy ennek ellenére a Ptolemaioszok Egyiptoma újra felhasználta ezt a korábbi emléket. Ez az egyiptomi művészetnek az egyik jellegzetessége, részben uzurpálás, részben pedig a hasznosításnak, az újrafelhasználásnak egy módja. Az obeliszk esetében ez többféleképpen is megtörténhetett. Jelenleg Poznanban van a Berlini Múzeumnak az egyik obeliszkje, és ezen az obeliszken a középső sávban, középső oszlopban, hogy pontos legyek, egy kicsit jobban bemélyül a fölirat, II. Ramszesz fáraónak a felirata egyébként, ami azt jelzi, hogy feltehetőleg itt korábban valamilyen más felirat volt, amit kivakartak. Ugyanez az obelisz viszont azt is mutatja, hogy mellette, meg fölötte is, tehát a II. Ramszesz fáraó felirata mellett és fölött is található felirat, Merneptáknak a felirata például, tehát mások is használták, nem csak II. Ramszesz. Hasonlót több más obeliszken is meg lehet figyelni, tehát ez az egyiptomi kultúrának az egyik jellemzője volt. Viszont Kleopátra tűjéhez visszatérve csak egy pillanatra egy növényt is neveznek így, egyébként Amerikából származik az a növény, a messze előre nyúló porzók alapján kapta ezt a nevet. Végezetül pedig egyetlen egy dolgot szeretnék csak megjegyezni, mégpedig azt, hogy az obelisz oszlop állítása az újkorban is, vagy legújabb korban is szokássá vált. Tudunk több olyan obeliszkről, amit így állítottak, például Poznan városában is található másik ilyen obelisz, de Egyiptomban is El Alameinnél a temetőben ilyen obeliszket állítottak, és hogy akkor egy magyar példát is hozzak. Tehát Lépstük Máriának a sírját is, aki Huszka operettjének az egyik a hőse, Mária főhadnagy. Újpest városa szintén egy obeliszkkel tisztelte meg, amelyik az újpesti Megyeri úti temetőben ma is látható. Erről egyébként bővebben a társaságnak a honlapján, a www.mept.hu honlapon a zenei részben olvashatnak. Köszönöm tehát a figyelmüket, és viszont hallásra!
A viszont hallásra, kedves hallgatóink! Találkozunk a jövő pénteken!